hallott. Jó éjszakát! Vajon hánykor van vonat? Alig ért a terembe, kifizette fogyasztását, átsietett a szemközti bárba, ahová a negyed mulatóinak alkalmazottai jártak. A telefont, kérem! Felhívta a központot. Itt a bűnügyi rendőrség. A Pelikánból valószínűleg kérni fognak egy Kenny számot. Ne siessenek a kapcsolással. Várjanak meg engem. Taxiba ugrott. Besietett a telefonközpontba, bemutatkozott az éjszakai szolgálatvezetőnek. Adjon egy lehallgató asztalt. Kérték Kenőest. Egy perce. Megkerestem, kié a szám. A művésörözőjé, amely egész éjjel nyitva van. Kapcsolhatom. Maigré feltette a fejhallgatót, és várt. A telefonos nők, szintén fejhallgatóval, kíváncsian nézték. Kapcsoljuk a 1843-at, Kenban, kisasszony. Köszönöm. Halló. Művésöröző. Ki van a készüléknél? Te vagy az, Jean. Itt Charlotte. De igen, Charlotte, a szép csillagból. Várj, becsukom az ajtót, mintha volna ott valaki. Hallották, hogy beszél valakihez, valószínűleg egy vendéghez. Azután ajtócsukás zaja. Ide figyelj, kedves Jean. Nagyon fontos. Majd megmagyarázom levélben. Vagy inkább nem. Nagyon veszélyes. Majd meglátogatlak, ha mindennek vége lesz. Gigi még ott van. Hogyan? Semmit sem változott. Feltétlenül mondd meg neki, hogy ha Mimiről érdeklődnek nála. Emlékszel rá? Nem. Te akkor még nem voltál ott. Egy szóval, bármit kérdeznek tőle Mimiről. Igen, nem tud semmit. Főként ne beszéljen Prosperről. Micsoda Prosperről? Kérdezte Jane hangja a vonal másik végén. Ne törődj vele. Nem tud semmiféle Prosperről, érted? Semmi miről. Halló. Ne bontson. Ki van a vonalban? Maigré kitalálta, hogy Charlotte megijedt, eszébe jutott, hát ha hallgatják, amit mond. Megértetted, kedves Jane. Számíthatok rád. Abba hagyom, mert van valaki. Maigré is levette a hallgatót, megint meggyújtotta ki aludt pipáját. Megtudta, amit akart, kérdezte a szolgálatvezető. Igen, kapcsolja nekem a Lyoni pályaudvart. Tudnom kell, mikor van vonat Kenba. Feltéve, hogy rosszkedvűen nézegette a smokingját. Feltéve, hogy van ideje. Halló, mit mond? 4:17, és déli 2-kor érkezem. Köszönöm. Csak éppen annyi ideje volt, hogy felugorjék a Richard Lenoir körútra, és ne vessen azon, milyen haragos Maigretné. Az öltönyömet, gyorsan. Egy inget. Zoknit. 4:17-kor a Côte d'Azurra induló vonaton ült, szemben egy hölgyel, aki egy szörnyű pincsi kutyát tartott az ölében, és Ferdin nézett Maigretre, minden bizonnyal azzal gyanúsította, hogy nem szereti az állatokat. Ugyanabban az időben Charlotte, mint minden éjszaka, taxiba ült. Ez a kocsi főként a Pelikán vendégeit szállította, és ingyen hazavitte Charlotte-ot. 5-kor Prosper Donge egy ajtó csapódását hallotta, a motor búgását, a kulcsot a zárban. De nem hallotta a gáz szokásos, föf-jét a konyhában. Charlotte meg sem állt a földszinten, felruhant a lépcsőn, belökte az ajtót, és így kiáltott. Prosper, ide figyelj, ne tégy úgy, mintha aludnál. A felügyelő, mielőtt hozzákezdhetett volna a történethez, ki kellett kapcsolnia a melltartó gombját, és lehúznia a fűzőjét, úgyhogy megráncosodott a harisnyája. Komolyan kell tárgyalnunk egymással, de kelj már fel, azt hiszed, lehet beszélni egy férfival, aki fekszik. 4. Gigi és A. Carneval. Maigretnek 3 óra hosszat az a kellemetlen érzése volt, hogy valami senki földjén gázol, a valóság és az álom között. Ő lett volna a hibás. Lyonig és még tovább is, talán egészen Montélimarig a vonat mint egy ködbarlangban robogott. A kutyás nő, szemben a felügyelővel, nem hagyta el a helyét, és sehol egy üres fülke. Maigré nem tudott kényelembe helyezkedni. Nagyon meleg volt. Ha lehúzta az ablakot, hideg lett. Ezért elment az étkező kocsiba, és hogy erőre kapjon, össze-vissza ívott mindent, először kávét, azután konyakot, azután sört. 11 óra felé émelyegni kezdett. Azt gondolta, jobban lesz, ha eszik valamit, és sonkás rántottát rendelt, ami épp úgy nem ízlett, mint a többi. Egy szóval, megérezte, hogy nem aludt az éjszaka, hogy hosszú órákat töltött a vonaton, dühös volt. Marseille után elaludt a fülke sarkában, nyitott szájjal, és amikor azt hallotta, Cannes, egészen bódultan ugrott fel a helyéről. Mindenütt mimózák, ragyogó, szinte júliusi napfényben. Mimózák a mozdonyokon, a vagonokon, a pályaudvar vasoszlopain. És hogy tolongtak ezek a világos ruhás utasok, ezek a fehér nadrágos férfiak. Tucatjával szálltak ki egy sínautóbuszból, egyforma sapkákkal és részhangszerekkel a karjukon. Alig hogy elhagyta a pályaudvart, egy másik zenekarba botlott, a levegő megtelt átható hangokkal. A fény, a dallamok, a színek orgiája. Mindenütt zászlók, lobogók, és főként mindenütt sárga mimózák, amelyeknek édes illata az egész várost elárasztotta. Elnézést, uram, szólított meg egy rendőrt, aki szintén ünnepélyes arcot vágott, meg tudná nekem mondani, mi történik itt. Úgy nézett rá, mintha a holdból pottyant volna ide. Hát a nagy virágkorzó. Fúvós zenekarok haladtak az utcákon a tenger felé, ami néha feltűnt pasztelkéken valamelyik utca végén. Később emlékezett egy Pierrettnek öltözött kislányra, akit az anyja sietősen húzott a kezénél fogva, bizonyára azért, hogy jó helyet kapjanak a korzón. Nem lett volna benne semmi különös, ha a kislány nem hordott volna egy szörnyű, vörös arcú, hosszú orrú állarcot, lelógó, kínai bajusszal. Kövér kislába meg csak tipegett, tipegett. Nem volt szükség arra, hogy megkérdezze, merre menjen. Mihelyt elért a Croatre, egy csöndes utcán át cégtáblát pillantott meg, művészsöröző. Távolabb egy ajtó, szálloda. Azonnal megértette, milyen jellegű szállodáról van szó. Belépett. Négy, feketébe öltözött vendég fehér mellényben, merev nyakkendővel alsózott, addig is, amíg mint a kaszinó krupiéi, megkezdhetik munkájukat. Az ablak mellett egy leány káposztát evett. A pincér az asztalokat törülte. Egy fiatal ember, aki a tulajdonosnak látszott, újságot olvasott a pult mögött. És kívülről, távolról, közelről, mindeninnen a zenekarok hangja, és mintha a mimóza szaga volna, a tömeg által felvert por, kiáltások, dudálás. Egy sört, dörmögte Maigré, és végre megszabadult nehéz kabátjától. Zavarta, hogy olyan sötét ruhában van, mint a krupiék. Mihelyt belépett, ő és a tulajdonos egymásra pillantottak. Mondja csak, Jane úr. És Jane úr természetesen ezt gondolta, biztosan hekus. Régen a magáé ez a söröző. Már majdnem 3 éve, hogy megvettem. Miért? És azelőtt. Hát, ha annyira érdekli magát, bár pincér voltam a Béke kávéházban, Monte Carlóban. Alig 100 méter távolságban, a Croatte egész hosszában, ott álltak egymás mellett a nagy szállók, Carlton, Miramar, Martinez és a többiek. Világos, hogy a művészsöröző egy kissé a kulisszája volt ennek az elegáns világnak, mint egyébként az egész utca, mosodák, fodrászüzletek, kocsmák sofőrök számára kisiparosok a luxusszállók árnyékában. A söröző egész éjszaka nyitva van, ugye? Igen, egész éjszaka. Nem a gazdag vendégek számára, természetesen, hanem a kaszinó, a szállodák személyzete, a táncosnők, konzumnők, küldöncök, vendégfelhajtók, mindenféle közvetítők, sejemfiúk, valamint azok számára, akik tippeket árulnak lóversenyeken, vagy vendégeket toboroznak a mulatóknak. Szüksége van még rám, kérdezte Jane úr elég szárazon. Szeretném, ha megmondaná, hol találok egy bizonyos gigit. Gigit? Nem ismerem. A nő, aki káposztát evett, fáradt szemmel figyelte őket. A krupiék felkeltek, mert 3 óra felé járt. Mondja csak, Jane úr. Sohasem voltak kellemetlenségei hazárdjátékok vagy valami hasonló miatt. Mit érdekli ez magát? Azért kérdezem, mert ha már volt büntetve, az ügy sokkal súlyosabbá válik. Charlotte nagyon kedves. Telefonál a barátainak, hogy szívességet kérjen tőlük, de elfelejti megmondani, miről van szó. Viszont, ha az ember egy ilyen üzemet tart fenn, mint a magáé,